A világrekordok terén Indonézia többféleképpen is versenybe szállhat. Az ázsiai ország nem csak a világ legnagyobb szigetországa, hanem a negyedik legnépesebb állam. Sokszínű, változatos világ, hatalmas kontrasztokkal. A dinamikus fejlődést mutatja, hogy a főváros Jakarta egyes részein már-már Dubajhoz hasonlóan nőnek ki a felhőkarcolók. Ugyanakkor a vagyoneloszlás terén az egyik legegyenlőtlenebb országról is szó van. A délutáni Világjáró magazin műsorunkból következik egy részlet. Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, Almási Gyula kiadóigazgatóval beszélget.
Egy 240 millió lakosú ország, 6000 sziget, és a világ 12. legnagyobb városa, ahol a bevásárlóközpontok tetején kertvárosias lakóparkok is épülnek. Ez Indonézia, és fővárosa Jakarta metropolisza. Mesélj róla, hogy milyen ez az elképesztően más világ.
Indonézia ugye 6000 szigetét nem sikerült körbejárni, de rajta vagyunk. Igazából kezdjük először a fővárossal. Ugye maga Jakarta, azt mondják, hogy egy 10 milliós város, van az 30 is, lassan már.
Ugye ezt a tizet is nehéz elképzelni.
Hát a tizet a nagy ázsiai metropolisz, aki járt már Ázsiában, az el tudja képzelni, hogy jó szmogos, nem nagyon látod a napot, és ez Jakartára is igaz. 30 millió a külvárosokkal, illetve ezzel a nagy Jakartával, és hát ugye ez, amikor megérkezik az ember, akkor úgy melbe is vágja. Tehát a repülőtér, ami nincs messze egyébként a belvárostól, ilyen 2 óra alatt jutsz be, mert olyan forgalom van. És akkor már, amíg beérsz, addig látod azt a forgalmat, és látod azt, hogy egyáltalán milyen az élet ott. Ugye lehet látni az autókat, a taxikat, taxiból is többféle van, ezt is megtapasztaltuk, van az állami, a kék taxi, abban merjél nyugodtan beülni, ott lesz még mérő óra is, ott nem nagyon vernek, hát megvan ez a megalkuszol, és akkor bevisznek a városba, aztán ha jó helyre visznek, jó helyre visznek, ha nem, nem angolul nem nagyon beszélnek ezekbe a taxikba, meg a motorosok, tehát külön sáv van, ahol a motorosok vannak, vagy amikor odaérsz egy lámpához, a lámpa előtt egy olyan 20 méter motoros áll, és akkor ezek a motorosok minden szabály nélkül közlekednek.
És mindenki motorozik.
Általában mondjuk egy család fölül a motorra, akkor vannak 4-en, jó esetben 5-en egy motoron, egy ilyen kisebb robogon. A felnőtteken jó esetben van bukó sisak, a gyereknek nem kell, tehát a gyerek az minek, hát igazából sok van, nem kell bukós, és akkor ül egy a apuka előtt, apuka mögött anyuka, lóg rajta egy gyerek, és hátul lóg még egy gyerek a motoron, tehát mondjuk ez egy ilyen 5-fős standard motor. Vannak ilyen stopposok például a városban, akik bekéreckednek autóba, mivel nem bírják már a közlekedést szabályozni, vagy hát próbálják, de nagyon nehéz. Vannak olyan stopposok, akik bekéreckednek a kocsiba, és sokszor fel is veszik őket, mert vannak olyan negyedek, ahova csak úgy mehetsz be, hogy a kocsitba legalább 3-an ülnek. És akkor ők felvesznek egy ilyen stoppost, tehát érdekes a közlekedés.
Azért van ennyi motoros, mert nem lehet közlekedni autóval már? Vagy?
Hát meg olcsóbb a motor.
Olcsóbb.
Mind a kettő. És aztán már a motorosoktól nem lehet közlekedni, tehát hogy egy nagyon színes város, nagyon összetett, nagyon bonyolult. Tehát egy picit ilyen Dubájra emlékeztető felhőkarcolós rész is van. Az ilyen helyek tele vannak bevásárlóközpontokkal, ugye mólokkal.
Mit érdemes Jakartában megnézni?
Érdemes körülnézni, van egy-két látnivaló. Van egy Monas nevezetű függetlenségi emlékművük, ugye azt tudni kell, hogy egész Indonézia azért megszenvedte a függetlenséget, ugye a II. Világháború után lett független. Az első portugálok voltak szokás szerint, akik ide beköszöntek, Szegfűszegér jöttek egyébként. Aztán nagyon sokáig holland fennhatóság alatt volt, akkor a háború alatt 42-ben japánok foglalták el a szigetet. Jakarta neve is változott folyamatosan. A japánok adták vissza az eredeti indonéz nevét, ezt a Jakartát. Akkor a hollandok megint megpróbálták egy kicsit, mikor vége volt a háborúnak, és kizavarták a japánokat visszahozni, és akkor végül a háború után váltak függetlenné, és igazából azóta egy önálló országként működnek, és próbálnak ebben az ázsiai nagy olvasztó tégelyben megmaradni, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fejlődik, tehát Jakarta fantasztikusan fejlődik, tehát ott tényleg már-már így a bizonyos részeken Dubájhoz hasonlóan nőnek ki a felhőkarcolók a földből, ugyanakkor egy picit arrébb mész, akkor meg ilyen eléggé lepusztult részeket is találsz, tehát egy nagyon összetett hely. Azért nagyon, nagyon változatos a kultúra, a vallás Jakartában is.
A délutáni Világjáró magazinból hallottak egy részletet, még több érdekességet hallhatnak majd az indonéziai utazásokról a 15 órai híreket követően. 2,5-szeresére növelte árbevételét a budapesti értéktőzsdén május vége óta a szereplő Vivtech. A kiberbiztonságra szakosodott cég vezérigazgatója azt mondta, egy nagyon bizonytalan piacon sikerült 405 millió forint árbevétel mellett 7,3 millió forint üzemi eredményt elérniük az első fél évben. Ez jelentős javulás az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az ügyfelek hagyományosan a szolgáltatásokon szoktak spórolni, ha költségcsökkentésre kényszerülnek. Ugyanakkor Márton Miklós szerint az év további részében is hasonló eredményességgel tudnak majd működni. Lakatos László interjúja.
Tulajdonképpen a tőzsdére lépést követő első jelentésük elég jól sikerült, hiszen 2,5-szeres árbevétel növekedést tudtak jelenteni, tehát mondhatni, hogy a befektetők jól ura tettek. Legalábbis ezt gondolhatják most.
Igen, én azt gondolom, hogy amit ígértünk, azt messze menőkig hoztuk. Ugye ez egy érdekes dolog, május 31-én mentünk ki a tőzsdére, és igazából egy hónapot töltöttünk innen az első fél évünknek a zárásáig, mert az ez év első fél év gyors jelentését már le kellett adnunk az X10-en. És azért ez az első fél év, ez egy nagyon ambivalens első fél év volt. Egyrészt eszméletlen bizonytalanság van a piacban, eszméletlen bizonytalanság van az ügyfelekben, a háború miatt, az Európai Uniós források kérdésköre miatt, azért a Covid se zárult még le, szerintem teljesen itt lesz velünk a következő években. Ez is egyfajta bizonytalanságot jelent az ügyfeleknél, de ennek ellenére sikerült meg 2,5 szereznünk az árbevételünket, és beértek azok az üzleteink, azok az elképzeléseink, ami miatt elindultunk a tőzsde irányba.
Ugye önök kiberbiztonságra szakosodott cég, és mint ilyen egyetlenek a tőzsdén, de nem is annyira a tőzsdéről beszélnek, hanem igazából a piacról. Ugye mondja, hogy nagy a bizonytalanság, de ilyen bizonytalanságban nem a biztonságra való törekvés az, ami jellemzi a piacot?
Ez egy nagyon összetett kérdés. A bizonytalanság alapvetően igen hozhatná ezt a fajta vágyat az ügyfelekbe, vagy ezt a fajta védelmi reakciót az ügyfelekbe, hogy elkezdenek költeni a biztonságot, főleg amiatt ugye megjelenik egy csomó olyan hír ilyenkor nagyon intenzíven, hogy mi történik a világban, és milyen rendszereket támadnak, hol vannak azok az incidensek, amik az életüket befolyásolhatják, de a másik oldalon viszont a biztonság az tipikusan egy olyan szolgáltatás, vagy egy olyan tevékenység, ami nem explicit mérhető. Ha többet költök rá 1 millió forinttal, nem tudjuk, hogy mennyivel lesz jobb vagy rosszabb, vagy ugyanolyan a biztonsági szintje a vállalatnak, vagy az intézménynek. Úgyhogy nagyon nehéz ezt megítélni, hogy egy ilyen helyzetben mi az a mérték, vagy mi az az intenzitás, amivel érdemes elindítani a projekteket. Vannak impulzusok, az impulzusok azok mindig befolyásolják valamilyen irányba az ügyfeleket, de hát amikor le kell húzni valamit, akkor nagyon ritka az, hogy funkcionális. Tehát amikor mondjuk költséget kell megtakarítani, vagy egy ilyen időszakban át kell gondolni a beruházásokat, akkor nagyon ritka az, hogy funkciót csökkentenek először, inkább azokat a szolgáltatásokat csökkentik, amik a jó lenne, ha lenne, de hát eddig se volt probléma, miért most következne be. Ilyen indoklásokat szoktunk hallani az ügyfeleknél. Egészen odáig, amíg nem következik be valami incidens, ami átbillenti őket.
Egyébként ezeknek az incidenseknek a száma nőtt az elmúlt időszakban?
Én inkább azt mondom, hogy nagyobb nyilvánosságot, nagyobb napfényt kapnak ezek az események. Mi láttuk ezeket korábban, és a piacnak az a része, aki ezzel foglalkozik, korábban is jelezte ezeket a hiányosságokat, vagy ezeket a kockázatokat, csak most a háború miatt, meg előtte a járvány miatt sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak ezek az események.
Hol támadnak leginkább a zavarosban halászok? Melyek azok az iparágak, vagy melyek azok a szereplők, akik a legnagyobb veszélyben vannak?
Most olvastam tegnap egy cikket arról, hogy a felhő oldaláról jön a támadások nagy része. Tehát ugye a felhő alatt azokat a szolgáltatásokat értem, amiket a vállalatok kiszerveznek szolgáltatóknak, tehát nem saját infrastruktúrát működtetnek, hanem igénybe veszik egy nagy szolgáltató infrastruktúráját, és gyakorlatilag ilyen előfizetéses konstrukcióba vásárolnak informatikai szolgáltatásokat. És a technológiailag, vagy strukturális, architekturális szempontból én azt olvastam, hogy onnan jön most a támadásoknak egy jelentős része. Az, hogy melyik iparágat támadják, mi elfogultak vagyunk, mert mi kifejezetten a kritikus infrastruktúra szolgáltatók irányába indultunk el. A mi elsődleges piacunk azok a vállalatok, azok az intézmények, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amik több ezer, több tízezer embernek az életét befolyásolják, és hát itt is voltak nagyon komoly incidensek az elmúlt időszakban a háború kapcsán, és meg előtte a vírus helyzet kapcsán, és kórházak, közszolgáltatók, nagyon komoly vállalatokat ért támadás.
Én visszatérnék a felhőszolgáltatók szolgáltatókra. Ugye nagyon sokan azért veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, mert így le van a gond. Tehát abban bíznak, hogy ott pénzparipa, fegyver, minden ott van, ugye egy rakáson a legjobb szakembereket igyekeznek foglalkoztatni, és ott pontosan tudják, hogy mire van szükség ahhoz, hogy biztonsággal üzemeltessék. Ilyen oldalról nézve, akkor a támadók azok miben bíznak? Abban, hogy elbizakodottak a szolgáltatók?
Szerintem ez egy nagyon összetett kérdés. Az, hogy az ember milyen szolgáltatást vásárol meg a felhőből, az egy nagyon széles spektrumon tud mozogni. Tehát vásárolhat például a skála egyik végén kizárólag infrastruktúrát. Egy előfizetés keretében vásárol processzort, tárhelyet, számítási kapacitást. Ebben az esetben a felhőszolgáltató semmilyen biztonsági szolgáltatást nem nyújt. Egyetlen egy, azért annyival kiegészítem, hogy az is biztonság, a működésbiztonság is biztonság, ott azt az egyetlen biztonságot garantálja, hogy az ő infrastruktúrája folyamatosan működni fog. De védelmi szolgáltatásokat ebben az esetben egyáltalán nem is beszélhetünk, hiszen a szolgáltató azt sem tudja sok esetben, hogy mit futtat ezen a környezeten az ügyfél. És akkor a skála másik vége, amikor egy olyan szolgáltatást vásárol az ember, ami egy konkrét, egy levelezés, vagy egy vállalatirányítási rendszer, szoftver, mint szolgáltatást vásárolja az ügyfél, ebben az esetben azért fölmerül már annak a kérdése is, hogy milyen biztonsági rendszereket működtet a szolgáltató, és itt már fölmerülhet az a kérdés is, hogy kitől vásárolhat úgy az ügyfél, hogy biztonságba tudhassa a rendszereit és az adatait.
És mi a helyzet az önök által megcélzott kritikus infrastruktúrákkal? Az ezeket működtető cégek már felkészültek? Keresik a lehetőséget, hogy hogyan lehetne megvédeni az IT rendszerüket? Mert ugye valóban ezek azok az intézmények, amelyeknél, hogyha egy komoly támadás bekövetkezik, ott akár emberéleteket is követelhet, túl az óriási anyagi veszteségem.
Én inkább azt mondanám azért ebben az esetben, hogy olyan rendszereknek a védelméről, vagy a biztonságos működtetéséről beszélünk, ami több ezer, több tízezer ember életének a minőségét befolyásolja. De igaz az, amit mondott, hogy ha itt probléma van, akkor könnyen lehetett mondjuk egy vízszolgáltató esetén, például, hogy messzebb ne menjünk, vagy egy áramszolgáltató esetén, benne rejlik a lehetősége annak, hogy tényleg baleset vagy emberi élet is veszélyben van, de a maga szabályozás, meg az egész piacnak a mozgatórugója, ebből a szempontból az az, hogy ne essenek ki olyan szolgáltatások, ami rengeteg ember életét befolyásolják. Válaszolva az igazi kérdésre, hogy hogyan állnak ezek a cégek a felkészüléssel, vagy az IT-biztonsági védekezéssel, erre nagyon heterogén választ tudok adni. Az egész Európai Uniós, meg a hazai szabályozásnak is az volt a célja, hogy egyfajta egyenszilárdságúra húzzák ezt a biztonsági védekezést, és ezért hoztak olyan törvényeket, olyan szabályokat a kormányok, ami kötelezővé teszi, hogy foglalkozniuk kell ezzel. Korábban ez sokszor elmaradt, mert ott is a funkció megvalósítása és a szolgáltatások nyújtása, a távoli elérések egyszerűsítése volt a cél, nem pedig az, hogy ez biztonságosan történjen, de az incidensek megmutatták, hogy nem szabad kizárólag a funkciókra fókuszálni, hanem a működési környezet biztonságát is meg kell valósítani.
Tehát akkor, hogy visszatérjünk a kiinduló ponthoz, a fél éves eredményhez, ezek szerint jó pár fél évre biztosítva van a piaci növekedésük.
Én azt gondolom, hogy így ezért mentünk a tőzsdére, ebbe bíztunk, és most az első fél év igazolta, hogy a mi elképzelésünk is jó volt, és azoknak a befektetőknek a döntése is jó volt, akik üzletek részvényeket vettek.
Ez akár végszó is lehetne, de még eszembe jutott, hogy amikor korábban beszéltünk, azt mondta, hogy önökettől egyfajta plusz bizalmat is várnak a piacon. Érzik már ennek is a hatását? Tehát tőzsdei cégként akár egy sokkal dinamikusabb növekedés is benne van a dologban. Nem csak a finanszírozás oldalról, mert persze a tőzsdének ez egy nagyon fontos oldala, de akár más oldalról is. Szóval az ügyfelek oldaláról is?
Egyelőre ezek inkább megérzések, meg a beszélgetések alapján, az üzleti tárgyalások alapján szóbeli visszajelzések, de egyértelműen úgy látjuk, hogy igen, adott hozzá a cég megítéléséhez és ehhez a bizalmi szinthez az, hogy egy transzparens működést valósítunk meg.
Márton Miklóst, a Wiftek vezérigazgatóját hallották. Alacsony forgalom mellett ugyan, de tegnap a Wiftek részvényei 15%-ot emelkedtek a budapesti értéktőzsde X-Tend kategóriájában 381 forintig.